reggelt kívánok a családos hét minden résztvevőjének az utolsó nap reggelét. Ha Isten megőriz, estére már minden család saját otthonában vacsorázik. A hazatérés édes terhe, hogy még nyomja a szívünket a sok üzenet, ami a héten töményen elhangzott, még tapintható az érzés, amit ennek a hétnek a jó légköre hagyott bennünk. Azok a napok nem múlnak el soha nyomtalanul az életünkből, melyekben megtapasztaltuk, hogyan jár át bennünket az Isten által különlegesen elkészített ajándékok jó légköre. Ami azt illeti, ha csak a reggeli áhítatokra gondolok, Isten valami miatt egészen különlegesen készítette el ezeket az üzeneteket. Jól ismerjük, milyen egy hatfős család székhelyét áthelyezni nyaralás idejére, de három fővel zajló csendes hétre indulás is komoly időt veszel tőlünk. Ezeket az időket most extrán megkapva tudtam sokkal több időt szánni a reggeli áhítatokra, mint amennyit egyébként jutott volna. Isten tudja az okokat, miért ebben a valljuk be különleges koreográfiában tálalta a reggeli üzenetet. Habár nagyon régen forgatom fejemben a Dávid történeteket, ezen a héten megújult bennem a vágy és az elszántság, hogy a mindenféle előjelű események mögött én is ennyire megingathatatlanul lássam Istent. És soha ne képezzem mérlegelés tárgyát, hogy az aktuális problémáim között mennyire számítok az ő segítségére. Régebben sajnos tetten érhető volt gondolkodásomban és életszemléletemben az a fajta kettősség, ami alapján az ügyeim sokasága mindig két csoportot sorakoztatott fel. Azokat, amikben Istentől kértem segítséget, és maradtak azok, amikben pedig nem. Évekkel ezelőtt rájöttem, hogy amikor az álló autómnak épp defektje van, Isten abban a pillanatban már is két dologra tanít engem. Adjam hálát, hogy nem autópályán 130 km/h-val történt mindez, továbbá vegyem észre, hogy defektnél is, és így bármi másnál is, az imádság legyen az első, ami eszembe jut, ne az utolsó. A 3000 éves Dávid történeten keresztül hihetetlenül lenyűgöz a rendíthetetlen bizalom Isten felé, ami minden epizódban a legnagyobb természetességgel van jelen, és ez nem egy kierőltetett vagy felvett tulajdonság. A hitnek ennyire mélyről jövően és ennyire őszintén kell fakadnia bennem is. Ebben a vágyban most rendkívüli módon megerősödtem. Isten valós szándékait leplezte le számomra az a mondat, ami így hangzott, és ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. 2 Sámuel 12. Mi egy ilyen mondatot múltidejű feltételes módban csak komolytalanul tudnánk elmondani. Nincs mögötte fedezet. Ha viszont Isten maga mond ilyet, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az úgy is van. A feltételes mód itt épp arra vonatkozik, hogy Dávid elfelejtette imádságban kérni azokat a dolgokat, ami vágyai beteljesítését jelentette volna. Ez azért történhetett így, mert abban a pillanatban átengedte magát az ösztönvezérelt gondolkodásmódnak. Nem mese az, hogy Isten konkrét felhívást intéz felénk, merjünk kérni tőle. Isten előtt mindenfajta kérés kedves, a szívből jövő, és neki mondjuk el. Mekkora tévedés lenne azt gondolni, hogy Isten kéréseinken keresztül szeretne rövid fórázon tartani bennünket. Ahogy a teremtés történetben elárasztotta az első embert minden jóval, azóta is az első számú isteni projekt, ami boldogulásunkban merül ki. Lenyűgöző, hogy Dávid sosem mérlegel abban a kérdésben, mennyire komolyan bízon Istenben. Így fordulhat elő szinte kivétel nélkül minden kritikus helyzetében, hogy direkt összefüggést és konkrét célt lát abban, ami vele akár váratlanul is történik. Nem tudom, hogy vagytok vele, de az életeseményeim jó szokásukhoz híven többnyire váratlanul történnek vele. Így hangozhatott el ez a minnyájunkat megdöbbentő mondat is egy ismételten szorolgatott helyzetben. Nem rám és nem rátok tartozik ez, Céruiá fiai, mert ha Ócsáról, és ha az Úr mondta neki, hogy ócsárolja Dávidot, akkor kimondhatná neki, miért tetted ezt. Ha az összefüggéseket keresjük, és nem a mi síkunkban, akkor ezt nagyon hasonlónak találjuk ahhoz, amikor az Úr megkeményítette a fáraó szívét, és nem akarta elbocsátani őket. Vagy amikor később Dávid történetében olvasunk arról, hogy újból haragra gerjedt az Úr Izrael ellen. Felingerelte ellenük Dávidot, és ezt mondta, menj, vedd számba Izraelt és Júdát. Mikor a Bibliában hasonló eseteket látunk, mindenképp fönnakadunk azon, hogy úgy tűnik, mintha az ártatlan ember Isten valamiféle bűnre kényszerítené. Viccesen úgy is mondhatnám, hogy már rutinból kellene éreznünk, hogy ilyen nem fordulhat elő. Ez egy bibliai, logikai nonsens. Az egyiptomi fáraó pozíciójánál, országa kultúrájánál fogva, eleve Isten választott népe ellen cselekszik, hiszen ő döntötte el az idegenben gyarapodó népet, ő döntötte az idegenben gyarapodó népet rabszolgasságba. Isten egyszerűen csak nem engedi, hogy a fáraó olyat tegyen, amiből úgy tűnhet, elengedi a népet. Isten nem engedi, hogy kétértelmű legyen a helyzet, mert a végén még valaki azt mondaná, nem is volt akkora csoda kikerülni az egyiptomi szolgaságból. Dávid népszámlálásánál is annyi történik, hogy Isten megint csak nem jó kedvéből kénytelen büntetni népét, és egyszerűen teret enged annak, hogy az eseményeket politikusi és hadvezetői logika irányítsa. Kevés ember nevezte volna utólag bűnnek az elrendelt népszámlálást. Ehhez Dávid őszinte bűnbánata és a lelki dolgokat érintő tisztánlátása kellett. Az Abszalom lázadás történetéből utaltam arra a jelenetre, amikor Simei szidalmazza Dávidot és embereit. Ez a nagyon sokat érő mondat elhangzik, melyben már-már szinte kétségbe vonja a méltatlanul gyalázkodó ember tettének súlyosságát is. A vele levő emberek kulcsfigurák Dávid életében. Joáb, Dávid hadsereg parancsnoka, hadügyminiszter és főparancsnok, Abisájra pedig emlékszünk azokból a jelenetekből, amikor Dávid kioldhatta volna Saul életét, de nem tette. Ők ketten Szeruja fiai, Isai lányának fiai, azaz Dávid félunoka testvérei. Már jól ismerték Dávid észjárását, arcának minden rezdülését ilyen kritikus helyzetekben. Mégis már nyúlnak a kard után, hogy levágják azt az embert, akit valódi kár kődubálással ugyan nem okoz, de ez az átkozódás és szidalmazás, amellett, hogy semmi szükség nincs rá, méltatlan, annyira alávaló és pitiámer, hogy Joáb teljesen jogosan a király testőrének elvárható feladata és hivatali kötelessége szerint akar eljárni. Állítom, hogy a világirodalomban sehol sem hangzik el olyan mondat, amivel erre a helyzetre Dávid reagál. Dávidnak megvolt a kellő hadereje ahhoz, hogy az Abszalomféle lázadással rövid úton leszámoljon. Nagyra kell értékelnünk azt az apai felelősségérzetet is, hogy Dávid erkölcstanában a hadi állapot szerinti taktikus észjárás nem írhatja felül az apai felelősségvállalás szempontjai. Dávid itt nem gyenge apa, hanem egy nagyon tapasztalt hadvezér, aki mindezt nem használja fel édes gyermeke ellen, hanem olyan lépést tesz, amihez nagy erkölcsi fedezet és alázat szükséges. Aki Isten előtt meg tud alázkodni, az képes lesz megoldhatatlan dilemmákban is az alázat útján helyesen járni. Én nagyon ki tudok borulni egy olyan helyzetben, melyben teljesen egyértelmű, hány pontban méltatlan, amit velem tesznek. Ti is tudjátok velem együtt, hogy az embernek az a támadás fáj legjobban, amit olyanoktól kap, akiket nagyon szeret, és akikkel a legteljesebb mértékben osztotta meg magát. Dávid nem a saját igazsága felől nyilvánít véleményt egy ilyen helyzetben. Rögtön lehűti az ő védelmére kelő embereket. Aki ilyen dimenziókban képes érzékelni az Isten körülményekén háromszöget, akinek ennyire nyilvánvaló, hogy Isten még azokat a szégyenteljes eseteket is felhasználja az érdekünkben, amiknek nem lett volna szabad, pláne Isten népének közösségében megtörténnie, annak a számára bontakoznak ki Isten mélységes igazságai, és annak a számára fog Isten még a legméltatlanabb helyzetből is végérvényes megoldást adni. 25 éve barátkozom ezzel a simei történettel. Eleinte ordítani tudtam volna attól az érzéstől, hogy én erre a fajta alázatra mennyire képtelen vagyok. Rájöttem, Isten pontosan azért adott az én életemben is ilyeneket, mert nem akarja, hogy csiszolatlan és faragatlan legyek majd abban az időben, amikor velem is megcselekszi ezt előre tervezett csodáit. Isten mindig egyszerre gondoskodik arról, hogy az ő nagy tettei általa felkészített és rázós helyzetekben kipróbált emberekkel történjenek meg. E hozzáállás és hitbeli felfogás Dávid 70 évében kibontakozó áldások sorozatának záloga. Legyen ez a legtöbbet szívünkben forgatott mozzanat Dávid életéből, és legyünk készek mindenkor arra a fajta alázatra, amely kaput nyit a problémás helyzetekben, a bölcs kezelés előtt, legfőképp utat enged ahhoz, hogy Isten oldja meg hatalmasan az életünk szorult helyzeteit, amiért aztán nyíltan dicsérhetjük őt valóságosan megtapasztalt csodáiért. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy Te is mintát adtál ebben, hiszen Te nem gyalászkodtál akkor, amikor a keresztre voltál feszítve, és ott álltak körülötted a gyűlölőid. Köszönjük neked ezt a bizonyságtételt, és mi is kívánjuk magunknak azt a bölcsességet és azt a szelídséget, amit az ilyen helyzetek megkívánnak. Arra kérünk, Urunk, hogy Te készíts föl bennünket erre is, és minden olyan kihívásra, amikor a békességünket támadja a sátán, amikor a tisztességünket vonja a kétségbe, amikor a hozzánk legközelebb állók kérdőjelezik meg az erkölcsi tartásunkat, vagy más dolgot. Kérünk, Urunk, hogy járj előttünk, áld meg ezt a napot is, készítsd a szívünket az ige hallgatásra, a közös úrvacsorára, legyél itt közöttünk. Amen.